Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét megírva találjuk Lukács evangéliumának 18. részében, az első 8 versben a következőképpen. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltatta igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Szeretett testvérek, az imádság vasárnapján olyan egyszerű lenne úgy föltenni a kérdést, hogy mi, mint imádkozó emberek, mit is tanulhatunk ettől az asszonytól ebben a példázatban. De hát sajnos megakaszt bennünket a példázatok sokféle sajátossága. Mindenek előtt az, hogy amikor Jézus példázatokban tanít és példázatokban igét akar a szívünkre helyezni, akkor a legkevésbé az a szándéka, hogy a világ igazságtalanságairól vagy a világ mindenféle zűrzavaros viszonyairól új dolgokat tárjon föl. Jézus nem oknyomozó újságíró, nem valami igazságosztó látnok, aki azt gondolja, hogy az ő első számú feladata az lenne, hogy a világban mindenkit leleplezzen úgy, ahogyan arra rászolgált. De azt is kell mondanunk, hogy nem is az a célja egy-egy példázatnak a legtöbb esetben, hogy magunkról tanuljunk valamit. Vagy az emberi életről tanuljunk valamit. A példázat többnyire arról szól, és Jézus erre újra és újra hangsúlyt tesz, hogy mi az, amit most megtudhatunk Istenről. Mi az a többlet, amit Isten felől meg kell tudnunk, mi az, ami felől bizonyosságot kellene szereznünk, mi az, ami a példázat nélkül az ember számára nem lenne annyira egyértelmű. Ha fölidézzük a többi példázatot, most erre nem akarok nagyon bőven kitérni, de hát mondjuk Máté 13-ban, ott is állandóan azt olvasjuk, hogy hasonló az Isten országa. És akkor nem mezőgazdasági szaktanácsadás történik természetesen ott az adott példázatban, hanem az Isten országáról, az Isten uralmáról, az Isten élő jelenlétéről tudunk meg egyre többet és többet, ahogy Jézus, hadd mondjam így, az otthoni dolgokról beszél. Hiszen ő ezt tapasztalja, látja, és mielőtt testet ölt, és itt van közöttünk, az az ő otthona, az otthoni dolgokról beszél, milyen is az Atya, milyen is az Isten, milyen az Isten országa. Ezért most nekünk is ezt kellene megtalálni a hamis bíró példázatában, hogy mit tudunk meg mindenek előtt Istenről. És mégiscsak az asszonytól kell elindulnunk. Mégiscsak az Isten az asszonyhoz való viszonyában tudja föltárni azt a nagyon fontos üzenetet, ami ma is érvényes. Egy küszködő ember életére nézve, mit jelent az Isten gazdagsága, az Isten jósága? És mi magunk is küzdő emberek vagyunk. Nagyon nehéz most így, hogy alig-alig tértünk vissza a templomba, és a találkozási felület, az együtt töltött idő, és jóval inkább beszűkült, mint egy rendes gyülekezeti élet menetében szokott most fölvenni a fonalat, és egy kicsit kibeszélni magunkból, hogy hogy is érezzük magunkat az elmúlt hónapok, az elmúlt egy év, az elmúlt idők után. Mi az, amiben megszorult bennünk a lélegzet, a lélek, beszorultak az imádságok, időnként itt-ott szúrt a lelkünkben, a szívünkben valami, és talán jól esett volna egymással is megosztani, és egymással tovább küzdeni mindazt, amit egy imakörben, egy bibliakörben, egy adott esetben spontán vasárnapi istentisztelet után kialakuló beszélgetésen megoszthattunk volna. Szóval mi sem vagyunk nagyon sok mindenben mások, mint ez az asszony. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy nagyon sok mindenben teljesen olyanok vagyunk, akik próbáljuk az Istent valahogy értelmezni a mindennapjainkban. Próbáljuk Isten segítségét kézzel foghatóvá tenni. Szeretnénk Istent megtapasztalni, szeretnénk, hogyha az a beszélgetés, ami imádságban vele folyik az életünkben, az valami átlátható, világos, megnyugtató, békességet árasztó közösség és kapcsolattá erősödhetne. És hát nagyon sokszor ebben nem vagyunk könnyű helyzetben, mert megoldhatatlan feszültségeink vannak, mert ahogy múlik velünk az idő, sok mindent tapasztalunk, és sok minden beáll egy nyugalmi állapotba, de újra és újra nincs olyan nap, amikor valami újjal ne szembesülnénk. Nő bennünk a feszültség, újra és újra. Ha másért nem, hát legalább az idő múlása miatt. Mi lesz velünk, mi lesz a világgal, mi vár még ránk, mi lesz az egyházzal, mi lesz ezzel az országgal, egyáltalán hogy kellene hozzányúlni, hogyan kellene viselkedni, hogyan lehetne valami tényleg építőt és megnyugtatót létrehozni között a sok-sok nyugtalanság között. És mi is, talán ebben a korban leginkább ez jellemző ránk, türelmetlenek vagyunk, mint ez az asszony. Végtelenül türelmetlen korban élünk. Végtelenül sürgetünk mindent, végtelenül, ahogy jönnek, egymás után nyakunkba szakadnak a bajok, a problémák, szinte fölgyorsult ütemben szakad ránk minden, úgy érezzük, hogy nincs időnk igazából egy dolgot megoldani, és utána foglalkozni a következővel, mert nap mint nap túlterhel bennünket az, amit meg kell oldani. És akkor mi más tudunk csinálni, mint ez az asszony, hogy szaladgálunk emberekhez, Istenhez, és próbáljuk sürgetni őket. Hát nem látod, hát nem érzed, hát téged nem feszélyez, neked nem szorít, neked nem furlasztó teher az, hogy múlik az idő, és alig-alig tudunk megoldani valamit. Nagyon sokban hasonlítunk ehhez az asszonyhoz a kapkodó életünkben, a sok-sok befejezetlen történetünkben, abban a sok-sok feszültségben, amit úgy engedünk el, hogy valójában sosem enged el bennünket viszont. És nagyon sok mindenben mégis különbözünk tőle, erősen különbözünk tőle, és azt gondolom, hogy ebből a példázatból az derül ki, hogy a legnagyobb különbség közte és köztünk, amit Jézus elárul az ő ügyéről, hogy az egy igaz ügy. Hogy ott egyszerűen arról van szó, hogy annak az asszonynak tényleg jogosan járna a segítség, a támogatás, jogosan számít arra, hogy igazat adnak neki, jogosan várja azt, hogy gyógyulni fog a megítélése, és nem hagyják őt azért, mert szegény özvegyasszony az útszélén, és valaki fölveszi az ügyét, és valaki tényleg eljuttatja, és kimondja végre odáig, hogy neked igazad van, és ez a megbecsülés, és ez a mondat jár neked. Azért röviden kérdezzük meg magunktól, hogy amiben mi szoktuk verni a tamtamot, és amiben mi szoktuk sokszor emelt hangon, vagy asztalt verő ököllel követelni magunknak az elismerést, az igazságot, az igazság szolgáltatást, az vajon mindig ennyire egyértelmű-e? Milyen jó lenne, hogyha így behelyettesíthetnénk magunkat, hogy amikor Istent ostromoljuk, akkor mi mindig igaz ügyekért megyünk oda. mi mindig meggyőződtünk előtte, hogy ez mindenkinek jó, másoknak is, nekünk is. Hogy ez a szeretet kérdése és kérése, amit mi most az Isten szívére helyezünk, és azt kérjük tőle, hogy de ebben most aztán tényleg állj mellénk, mert neked is látnod kell, hogy itt a nagy igazságról van szó. Hát nem mindig érzem magam úgy, hogy a mindennapi kapkodásban, amit én fontosnak érzek, amit nagyon fölértékelek, ami egy-egy kisebb vagy nagyobb vagy egészen mély ütés után belőlem fölszakad, és amiben úgy gondolom, hogy helyre kellene igazítani a világot, vagy legalább a mi apró cseprő ügyeinket, az ennyire biztos lenne. Talán, ha ennek az asszonynak a tükrében, az ő lelkének problémájának a tükrében vizsgáljuk magunkat, még jobban érezzük azt, hogy mennyire szél által ide-oda vetett emberek vagyunk. Nehezen bírjuk a sors rázkódását, nehezen bírjuk azt, hogy merre vezet az életútunk, a váratlan terhelések különösen is kibillentenek az egyensúlyból, kihoznak minket a sodrunkból, és tömegével vagyunk ilyenekben. És most érünk el oda, amire Jézus rá akar mutatni ebben a pillanatban, az asszonyra célozva, de ránk is értve mindezt, hogy ebben a nyughatatlan, fölbojdult hangyaboly világban, amiben élünk, amit mi magunk is pánikot és mozgolódást egymással ragasztunk, amikor alig tudjuk föllistázni itt még a gyülekezetben is, vagy az országban, vagy a világban, hogy mi lenne az a legfontosabb, amit most meg kellene oldani, amire erőt kellene feszíteni, ami a leges-leges legfontosabb, hogy ehhez az Istennek micsoda türelemre van szükség. Hogy micsoda türelem kell ahhoz az asszonyhoz, a nyugtalanságához, a csapongó imádságaihoz, a szíve félelmeihez, az igazságtalan helyzetéből adódó mindennapi terhek megoldásához. És ennek az asszonynak kétségkívül igaza van, úgy megy a bíróhoz. És mit kezdjen velünk, akik féligazságokkal is rohangálunk állandóan a bíróhoz, és rángatnánk a világkormány rúdját, meg rángatnánk az országkormány rúdját, meg rángatnánk a munkahelyünk kormány rúdját, meg rángatnánk a kisebb-nagyobb családi és testvéri közösségeink kormány rúdját a pillanatnyi megszorító stressz hatása alatt, a pillanatnyi szorításban, hogy most akkor ezt oldjuk meg és ezt csináljuk meg. Ebben a mérhetetlen nyugtalanságban, ami bennünk van, az Istentől mekkora türelemre, mekkora hosszú tűrésre, teherbírásra van szükség. Mert azt azért nem hagyja Jézus szó nélkül, hogy Isten mindenkire odafigyel. Hogy ebben az óriási káoszban, ahol Istenhez szól mindenkinek a hangja, sokszor egymásnak ellentmondóan és egymásnak feszülve is, valljuk meg őszintén, sokszor egymás ellen imádkozva, ami azért elég megrázó élmény tud lenni, amikor ilyen történik, de az ember még ezt is kihallja a mai környezetünkből, a mai világunkból, akkor hogy lehet ezt az egészet úgy egyben tartani, hogy ne essünk szét, mint egy lángra lobbanó hangyaboly valahol a sivatag közepén? Az Isten türelmes. Az Isten mérhetetlen tűrőképességgel hallgatja az imádságokat, követi a szívek rezdülését, éli velünk a sorsunkat, hordozza a terheinket. Jézus példázatának ez a legnagyobb üzenete, hogy minden káosz, minden egymásnak feszülés, minden megoldhatatlan, óriási konfliktus ellenére is az Istennek gondja van rád, az Istennek gondja van a sorsodra, az Istennek gondja van az imádságodra. Még akkor is, hogyha bizonyos részeit nem lehet meghallgatni. Még akkor is, hogyha bizonyos részeit nem lehet teljesíteni. De nem elveszett szó, és nem elveszett élet a tiéd, a miénk. És ez a szó, ez a bizonyosság, az erről szóló bizonyságtétel nagyon-nagyon hiányzik a mai világunkból. Mert valahogy egészen másképpen próbáljuk az Istent is rángatni a magunk ügyeiben, valljuk meg őszintén, hogy ebben a nyugtalan korban nagyon nehéz beletörődni abba, hogy az Isten türelmes, hosszú tűrő Isten. Na persze semmi gond nincsen akkor, hogyha rólam van szó. Akkor teljesen természetes, hogy Isten hosszú tűrő, végtelen irgalmú, megértő, csiszolgat itt-ott ajándékhoz is, meg gondot is visel rólam, hát persze, hiszen rólam van szó. És aztán jön az, amikor érthetetlenné válik, hogy miért ilyen türelmes az Isten akkor, amikor a globális disznóságokról van szó. Miért ilyen türelmes az Isten, amikor a mindennapi embert érintő atrocitásokról van szó? Miért olyan türelmetlen az Isten, amikor az emberségünkből bennünket kifordítani akaró nagy-nagy médianyomásról van szó? Miért olyan türelmes az Isten, amikor én olyan jól tudnám, hogy kit hogy kéne helyre rázni, helyre billenteni, kivel mit kellene tenni, kit hogy kellene jól megtanácsolni ahhoz, hogy holnap egy kicsit már más legyen a világ, jobb legyen a világ. Ugye milyen nehéz elfogadnunk az Istentől, hogy hosszú tűrő? Ugye milyen nehéz nekünk egy olyan Istenben hinni és bízni, aki türelmes? És ez az, ami próbára tesz bennünket. És akkor ezek még egyértelmű helyzetek, amikről beszéltem, hogy tényleg lennének nagy-nagy és kicsi-kicsi elrendezendők végtelen sorban és végtelen mennyiségben, amin olyan jó lenne egyik pillanatról a másikra változtatni a világon. De vannak a hitünk valódi, mélységes, igazán emberi próbatételei is. És akkor jó szívvel is olyan nehéz belekapaszkodni abba, hogy az Isten türelmes, hogy az Isten hosszú tűrő, hogy az Isten most nem avatkozik közbe, hogy az Isten most nem tud megmenteni valakit, hogy az Isten úgy látja, hogy ebben a világban mindaz, ami velünk történik, az időnként megoldott problémák sora, mások számára, máskor nekünk is, együtt elszenvedett idő, az Istennel együtt elszenvedett idő. És olyan nehéz erről valahogy őszinte szívbeli békességre jutni. És látjuk azt, hogy a kis olajlámpások, amiről Jézus Krisztus beszél a várakozásban, ezek az imádság kicsi olajlámpásai, amelyek vagy az üres olajlámpásokon kialszanak, vagy a föltöltött szívből, lélekből táplálkozó olajlámpásokon ott várják, makacsul, de szeliden, kicsi lánggal, mégse világot fölperzselő nagy-nagy tűzvészként, de mégis ott várják Jézus érkezését. Ez a mi helyzetünk, ez a mi kicsi olajlámpásunk, ez a mi másik példázatunk, hogy ezek a kis jelző fények valahol mégiscsak ott vannak a világban. És a számunkra, az életünkre nehezedő nagy nyomás az ebben a türelmetlen világban, hogy ezt a kicsi őrlángot, világot pusztító nagy tűzvészekre cseréljük. Hányszor láttuk ezt az elmúlt évtizedekben, hányszor láttuk az emberiség történetének az elmúlt évszázadaiban, hogy emberek azt mondják, vége, elég volt, nem kell a türelmes Isten, nem tudjuk lenyelni, nem tudunk vele mit kezdeni, így nem lehet a világgal semmit sem elérni, gyújtsunk tüzeket, építsünk tűzfészkeket, borítsuk lángba az egész világot, ha kell, és szűjjünk magunknak, teremtsünk magunknak emberi rendet. És mielőtt szembenéznénk a nácizmus, a kommunizmus, a liberális kapitalizmus, és egy csomó minden másnak az ilyen tűzvészeivel, ami évtizedek, évszázadok óta marja, emészti ezt a világot, valljuk meg őszintén, hogy kicsiben sokszor minket is megkísért. Mennyivel jobb lenne egy kicsit hatékonyabban, egy kicsit bizonyosabban, egy kicsit egyértelműbben. És nehezen vesszük tudomásul, még Rogáte vasárnapján is, hogy az imádság mindenek előtt az üdvösség eszköze. És ezt az ember olyan nehezen tudja tudomásul venni, amikor most szeretne segíteni, amikor konkrétan azért imádkozik, hogy ez itt ma a Földön egyértelműen oldódjon meg, oldódjon föl, gyógyuljon meg, rendeződjön el. És tényleg ezzel a szívbeli küzdelemmel állunk itt most az imádság vasárnapján, és ennek a példázatnak ezt a súlyos és nehéz üzenetét kéri Jézus, hogy vegyük a szívünkre, hogy az Isten türelme végső soron mindenek előtt az üdvösség, az örök élet felé szeretne minket elvinni. Olyan nehéz egy olyan világban, ahol az emberi élet egyetlen, és most ezt szeretném hangsúlyozni, egyetlen értelmét az adhatja meg, ami ezen a földön megvalósulhat belőle. Olyan nehéz azt mondani, hogy rád bízom magam, ki dolgát mind az Úrra hagyja, és benne bízik szüntelen. Megőriz bennünket, megőriz az üdvösségre, megőriz az élet nagy ünnepére. Még úgy is, hogy nincs közöttünk egy sem, amelyik ehhez, aki ehhez, egyszer el ne kell, hogy veszítse és engedje az életét. Mindannyiunkra ez az út vár. És mégis tudjuk, hogy az Isten hosszú türelme nem érezze el véget. Ez a mai példázat nagyon próbára teszi a hitünket, és vajon talál-e az emberfia, amikor visszajön, ilyen kicsike őrtüzeket, ilyen kicsike kis olajlámpásokat, ilyen kicsike kis virasztó imádságokat, ahhoz, hogy türelméből napról napra valamit megkóstoltatva velünk, de mégis tudva azt, hogy egyszer a nagy egészben érünk igazán célba. Talál-e ilyen hitet és bizalmat még közöttünk? És hisszük azt, hogy a világ nagy gyújtogatói és gátlástalan tűzvész okozói között ezeknek a kicsi lángoknak, ezeknek az imádságoknak, az isteni türelemben bízóknak mégis igazsága van és igazsága lesz. Adjon nekünk erőt az Isten, hogy elviseljük az addig vezető földi utat, mindennel együtt. Adjon nekünk reménységet, hogy a türelmes Isten ne csalódás, ne kétségbeesés forrása legyen a számunkra, hanem megmaradó erőé. Isten segítsen bennünket, hogy harcainkat vele tudjuk megharcolni, és egyszer majd vele tudjuk megnyerni. Amen. Urunk Istenünk,